egész múlt héten esett a Bitcoin, amit ma még megfejelt egy plusz 2%-os bukóval. Főleg arról fogok beszélni, hogy mi volt ennek az oka, és hogy ez mit indikál, meg milyen várható piaci árfolyam mozgásokra tudunk ebből következtetni. Aztán beszélni fogok arról, hogy miért nem szabad gyógyszerre inni, itt Jamie Dimonról és az ő hírhet interjújáról, amit nemrég adott Davosban. Ezt fogjuk egy kicsit szétszedni, mert több van ebben, mint ami elsőre látszik. Illetve Davosról is fogok pár szót ejteni, ugye ez a World Economic Forumnak az éves találkozója, ahol így a világ leggazdagabbjai megbeszélik, hogy miért nincs neked szükséged tulajdonra, és miért lesz jó majd, hogyha mindent bérelni fogsz. És egyébként is jobb lesz, hogyha a saját karbon lábnyomod után majd te adózol, nem pedig ők. Fogok beszélni arról, hogy mire számíthatunk az amerikai tőzsdén, illetve milyen Fed kamat döntések várhatóak. Ez azért nagyon fontos, mert ez fogja befolyásolni leginkább az, hogy a kriptopiacon mi fog történni a következő 3-6 hónapban. Aztán arról is fogok beszélni, hogy mi lesz a stratégiám erre a hétre, illetve a következő hetekre. Fogok mutatni megint pár nagyon érdekes projektet. Ezekből párat már láthattok múlt héten a TikTokon vagy az Instán. Most egy kicsit részletesebben fogok róluk beszélni, illetve hogy melyik projektnél milyen stratégiát érdemes szerintem alkalmazni. A végén pedig a saját shitposter meme válogatásom fog szerepelni. És Rócz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, ez pedig a heti összefoglaló, ami segít neked képben maradni a kriptovilág legfontosabb történéseivel. Mielőtt belevágnék, még két fontos dolog. Az egyik, hogy hamarosan a 100x altcoin webinárium nem lesz már elérhető a webshopban, mert hogy jön az új altcoin webinárium, február 10-én, és hamarosan lehet rá majd jegyeket is venni. Ez érdekes lesz, mert hogy egy kicsit változik a stratégia is a tavalyihoz képest, a projektek meg persze baromira megváltoztak azóta, illetve van olyan, ami változott, de lesznek azért nagy visszatérők is. Ja, és fontos, hogy kikerült az első 3 Binance alapoktató videó a YouTube csatornára, ami tényleg az alapokkal foglalkozik, itt a regisztráció, KYC, beutalás, kriptóváltás, meg a kriptónak a kiutalása. Ezek igazából a legfontosabb ilyen alapdolgok. Ezekkel foglalkozunk részletesen, erre valószínűleg neked már nincs szükséged, ha mégis, akkor csekkold le. Ha pedig csak kérdezgetnek mások, hogy mit, hogy kell csinálni, akkor küldd el nekik, és nyersz egy csomó időt. Szívesen. Ezt a videót hétfőn vesszük föl, és nagyjából vasárnap este, meg hétfő délelőtt, így elég nagyot szakadt a Bitcoin, és majdnem lenézett 40 ezer dollárig. Ugye ez egy elég fontos lélektani szint. Annak elég sok oka van, hogy miért értük el ezt az alacsony szintet, meg hogy egész héten miért volt ez a zuhanás. Nem vezethető ez vissza egyetlen okra, viszont ez nagyon fura, hogyha belevesszük azt az adatot, vagy azt a tényt, hogy elindult a Bitcoin spot ETF-eknek az értékesítése, és iszonyat mennyiségű lóvé áramlott be ezekbe az alapkezelőkbe. Egész pontosan. Csak a múlt héten 17,5 milliárd dollárnyi vásárlóerő kötött ki ezeknél az alapkezelőknél. Viszont, amivel nem igazán foglalkozik senki, az, hogy közben egy csomó alapkezelőtől pedig kikerült pénz. Ezek az európai alapkezelők, illetve az európai alapkezelők, meg a legnagyobb kanadai Bitcoin Spot ETF alapkezelők. Ez surprise, de egyébként a Bitcoin Spot ETF-et már tök rég engedélyezték egy csomó országban. Erről korábban beszéltem is egy TikTok videóban, hogy ez igazából csak az USA-ban volt nagy durranás, csak eddig nem érdekelt senkit, mert hát az USA a legnagyobb piac. Szóval sok európai alapkezelőnél és kanadainál is kikerültek ETF-ek, illetve eladásra kerültek ETF-ek, mert hogy az alapnál a kezelési díj, ezeknél az alapoknál a kezelési költség sokkal magasabb volt, mint amennyiért az amerikaiak most dolgoznak. És ezért volt egy transferálás, szóval hiába a nagy beáramló pénzmennyiség, hogyha a másik oldalon meg kiáramlott ugyanennyi, ha nem is ugyanennyi, de összehasonlítható méretű. Sőt, ezen az amerikai piacon belül is volt egy szereplő, akihez meg nem beáramlott a pénz, hanem ki, ez pedig a Grayscale, ahol egy trustból váltak ETF-é ezek a befektetések, és így már eladhatóak, és így már transferálhatóak, és ezt sokan meg is tették, mert hogy a Grayscale-nél van az egyik legmagasabb, vagy talán a legmagasabb kezelési költség, szóval sokan váltottak alapkezelőt, meg sokan profit realizáltak, mert hogy, vagy nyereséget realizáltak, mert hogy ez egy már régóta húzódó folyamat volt, és akik ezelőtt, évekkel ezelőtt beraktak ebbe a trustba pénzt, azok most elég jó pluszban voltak, úgyhogy ez egy várható ilyen piaci mozgás volt, és ez megint csak csökkenti a kvázi beáramló, vagy új forrásként beáramló pénzmennyiségét. Emellett a bitcoin bányászok továbbra is értékesítésben vannak, ez egyébként általában akkor megtörténik, amikor így esik a bitcoin, szóval ebben olyan nagy újdonság nincs, de ez is egy eladási nyomást helyez a piacra, és emellé még bejön negyedik tényezőnek, a Celsius, aki a 2022-es évben ment csődbe, igazából 12-ből egy tucat volt az ő esete, mert hogy a Celsius is akkor ment csődbe, amikor egyébként volt ez a csőd sorozat, és most arra értek el a befektetési eszközök felszámolásához, aminek egy jó nagy része egyébként Ethereum volt. Szóval ezek az Ethereumok most áramlanak be a piacra folyamatosan, és adják el őket, megint csak eladói nyomás. Ez így az eladói oldal, illetve ez így a bitcoin meg az egész kriptopiac esésnek a legfőbb négy oka szerintem. Plusz az sem elhanyagolható, hogy miközben az ETF-ek értékesítése kezd felpörögni, sokan próbálják manipulálni a piacot, úgyhogy nagyon óvatosan érdemes fogyasztani az ezzel kapcsolatos híreket. És amire a legelején utaltam, a Jamie Dimon interjúra, tényleg ő egyébként is szokott sok hülyeséget mondani, most azért így, ez így dobogós volt ez a mostani. Tényleg egy kicsit, mintha ilyen bekokainozott volna. Davosban egyébként ez állítólag nem olyan ritka. A mostani hír az különösen nagyon vicces volt. Ugye az egyik az, hogy az egyik ilyen nagy mondás Davosban, ezen a World Economic Forumon, ahol ugye a világ leggazdagabbjai meg döntéshozói jönnek össze, hogy megvitassák, hogy egyébként azok az emberek hogy éljenek, akik nem gazdagok. És az egyik nagy mondás az volt, hogy nem csak társadalmi, de személyi szinten is felelősségvállalás kell a kibocsájtott széndioxid mennyiségért. Kvázi mindenkinek legyen személyes karbon lábnyoma, ami alapján neki majd adóznia kell, vagy külön adóznia, vagy valamilyen juttatásokban részesül, úgy, hogy közben Davosban nem lehet leszállni, mert annyi magánrepülővel jöttek ezek az emberek, szóval egy kicsit ez ilyen hipokrata. Plusz volt egy hír, ami különösen tetszett, nem lehet eszkortot bérelni már a hétvégére, mert annyira túl vannak foglalva így a szexmunkások Svájcba, szerintem ez ilyen zseniális. Aztán a World Economic Forum után meg igazából pangás van, szóval nagyjából lehet tudni, hogy ki használja ezeket a szolgáltatásokat. Szóval ebben a környezetben nyilatkozott a Jamie Dimon arról, hogy szerinte a bitcoin hülyeség és értéktelen.
There are use cases, AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. Those are real use cases, and you see it being used for hundreds, maybe 50, 100 billion dollars a year for that. That is the end use case. Everything else is people train among themselves.
Ami még talán az ő szájából validnak is hangozhatna, mert hogy mégiscsak a JP Morgannek az ügyvezető igazgatója, hogyha nem tudnánk, hogy egyébként 2021-ben ezt már egyszer eljátszotta, sőt, előtte is még egyszer eljátszotta, arról nyilatkozott, hogy szerinte a bitcoin értéktelen, bele fog állni a földbe, és egyébként is hülye, aki ebből vásárol, akkor a bitcoin szakadt kb. 20-25%-ot, nem csak miatta, mások miatt is, de ő egy elég jó katalizátor volt, és aztán egy évvel később kiderült, hogy a legnagyobb bitcoin felvásárló ebben az időszakban, na ki volt? A JP Morgan meg a haverok. Most is valószínűleg valami hasonló zajlik, úgyhogy igazából a JP Morgan meg Jamie Dimon egy ilyen tök jó kontraindikátor arra, hogy mit érdemes csinálni. A másik meg Jim Cramer. My mission is simple, to make you money. Őt is érdemes követni, és mindig az ellenkezőjét csinálni annak, mint amit mond. Egyébként ez az egész Davoszi meg World Economic Forum, ez olyan, mint a, majd megkeresem azt a részletet, amikor az Austin Powers-ben a doktor genya így zsarolja a világot, és ilyen gonoszan nevetnek. Gentlemen, in exactly 5 days we will be $100 billion richer. Ez a World Economic Forum szerintem. Egyébként a World Economic Forumon elhangzottaknál jobb ilyen védőbeszédet szerintem a kriptónak nem nagyon lehetne kitalálni. Hogyha csak ezt hallgatod meg, majd belinkelek a leírásba egy interjút, vagy egy előadást, ha csak ezt meghallgatod, akkor érezni fogod, hogy mennyire egy ilyen Alex Huxley-féle világ felé szeretne a World Economic Forum haladni, és mennyire fontos az, hogy decentralizált, meg kontrollálhatatlan, vagy inkább azt mondanám, hogy független értékmegőrzéshez hozzáférj. Ugye ilyen a bitcoin, az Ethereum, meg úgy általában így a kriptovilág. Szerintem ennyire fontos ez még sose volt, hogyha ezekből a törekvésekből már bármi meg fog valósulni, már pedig az ilyen központi digitális pénzekkel, a CBDC-k bevezetésével valamennyire ebbe az irányba fogunk haladni. Ott mindenki érezni fogja a bőrén, hogy egyébként mennyire fontos az, hogy ne diszponáljon senki a pénzed fölött. Szóval ez ilyen szempontból azért elég fontos. Jó! A stratégiám a hétre, bitcoint nem vásárolok még mindig, illetve ez nem igaz. 40.500 környékén fogok vásárolni minimális bitcoint, ezt inkább csak azért, mert hogy az ilyen BRC20-as hálózatok tesztelésére szükség lesz. Befektetési céllal még mindig nem veszek. Viszont hogyha leszúr eddig a bitcoin, ami valószínűleg meg fog történni, akkor ott egy csomó másik projektet akarok vásárolni, mert hogy az altcoinoknál ez egy még nagyobb esés lesz, meg már most is egy sokkal nagyobb esés, mint amit a bitcoinnál láthatunk. Mindjárt mondom is, hogy mik ezek, viszont egy pár szó még arról, hogy miért gondolom, hogy ez nem egy esés, csak egy pullback. Azért gondolom, hogy ez egy pullback, és nem egy trendfordulás, mert hogy ha megnézzük a makrogazdaságot, meg a valós világot, ami sokkal kevésbé érdekes, mint a kriptovilág, de azért fontos. Hogyha megnézzük például az amerikai tőzsdét, az S&P 500-at, a Nasdaqot, a Dow Jones-t mindegyik csúcsra van járatva, sőt, ha jól tudom, nem tudom, de valamelyik index már talán el is érte az all-time high-t, de az biztos, hogy a két éves csúcson vagyunk, ugye az két évvel ezelőtt volt az all-time high, talán az S&P 500-on, mindegy, majd bevágunk ide egy grafikont, aztán mindenki megnézi magát. Mind a három index csúcsra van járatva, és most jönnek ki a jelentések, a nagy tőzsdei cégeknek, meg a tech cégeknek a jelentései. Elég jó előzetes számok vannak, a befektetőknek pozitív várakozásai vannak a legnagyobb részvényekkel. Ez általában tovább szokta hajtani az árfolyamot, meg az index teljesítményt, és van egy csomó olyan hír, ami azt támasztja le, hogy ez így fog történni. Például ami szembe jött velem reggel, hogy a Google-nél volt egy nagy létszámleépítés, amit azt gondolhatnád, hogy egyébként egy negatív hír, de a befektetési szempontból egyébként pozitív, mert hogy költség optimalizálnak, vagy költség csökkentenek, nagyobb lesz az osztalék, stb. Ezek pozitív hírek, mondjuk azoknak nem, akiket kirúgtak, de a befektetőknek ez általában pozitív hír, és mindenki arra számít, hogy az egész amerikai tőzsde az így emelkedni fog. Ezt az is alátámasztja egyébként, hogy 2024-ben már jön a következő választás, az amerikaiaknál is, és ugye nagy Biden-Trump harcra lehet számítani, ami teljesen olyan lesz, mint a Muppet Show-ban a két öreg, amikor veszekszik. Olyan régi, hogy ez senki sem fogja ismerni ezt a poént. Ez már akkor is régi volt, amikor én ismertem. Szóval egy nagy harcra lehet számítani kettőjük között, és az a tapasztalat, hogyha abban az évben, amikor a választás van, jelentős tőzsde index növekedés történik, tehát jól teljesít az amerikai tőzsde, azokban az években általában az oldal nyer, aki az épp aktuális kormányzó hatalom, ez esetben ugye a Biden kabinet. És ezt Bidenék is tudják, és mindent meg is tesznek azért, hogy így a tőzsde továbbra is szárnyaljon. Emellett Bidenék nyomást fognak helyezni a Fedre is, illetve ez már most is történik, most is zajlik, és történt azzal kapcsolatban is szivároktatás, hogy a Fed idén 3 kamatvágást is tervez, ami egyébként egy elég sűrű lesz, hogyha megnézzük, hogy mikor vannak a Fed kamatdöntések. A következő kamatdöntés 2 hét múlva lesz, hogyha itt lenne vágás, az engem nagyon meglepne, én arra számítok, hogy változatlanul hagyják a kamatokat, a mostani kamatokat. Igazából már ez is pozitív, tehát ez is pozitívan fogja értékelni a piac. Aztán, hogyha beindulnak a kamatvágások, az mindig azt hozza magával, hogy a befektetési eszközök, a pénz, a tőke, az elkezd a kockázatosabb befektetések felé áramlani. Ez esetben például mint a kriptó. Ugye általában úgy szokott kinézni, hogy a részvények felől a kriptó felé mozog a tőke, és most is erre lehet számítani. Ez ugye nem azt jelenti, hogy már nem lesz recesszió, és minden oké, és egyébként a világ kilábalt a gazdasági válságból, vagy elkerülte volna. Ez csak azt jelenti, hogy az egész arrébb lett tolva egy kicsit. Bidenék nem hosszú távra terveznek jelenleg, csak, mint minden jó politikus, az épp aktuális választást akarják megnyerni. Aztán, hogy mi lesz 2025-ben, majd találja ki mindenki magának, amikor odaérünk. Szóval, hogyha a Fed várható politikáját az amerikai tőzsde teljesítményét, meg a várható választásokat, vagy a választásnak a előkészületeivel kapcsolatos ilyen piac befolyásolást így egymás mellé rakosgatjuk, akkor azért abból az jön ki, hogy olyan sok esélye arra, hogy megforduljon a trend a kriptovilágban, és mondjuk egy zuhanásba kapcsoljunk át, ha csak nincs valami Black Swan event, valami FTX-szerű összeomlás, akkor így erre nem igazán érdemes számítani. Pont emiatt is az a stratégiám, hogy most folyamatosan szállok be projektekbe, illetve vásárolok be olyan projektekbe, ahol lehet lekötni a kriptót, ahol lehet airdropokban részt venni, vagy bármi olyan plusz tevékenységet, vagy bármi olyan plusz értékteremtő dolgot csinálni, ami nem csak azzal jár, hogy az árfolyam növekedésből vesszük ki a részünket, hanem mondjuk kapunk hozzá airdropot, kamatot, stb. Mondom, hogy mik azok a projektek, amelyeket a héten tervezek vásárolni, vagy növelni a portfóliómat ezen a téren. Az egyik új belépő a Peace Network, erről még nem beszéltem, ez egy Solana hálózaton működő, kvázi a Chainlinknek a vetétársa, csak sokkal kisebb a market cap, és a technológia is, ami mögötte van, az is gyorsabb, olcsóbb, kvázi jobb. Viszont mindezt mondom úgy, hogy nekem volt Chainlink befektetésem elég sokáig, elég jól is hozott, jelenleg nincs, és szeretném ugyanezt a szektort lefedni. A Peace az erre egyébként egy kiváló projekt, már csak azért is, mert hogy a saját ökoszisztémáján belül is van egy csomó olyan projekt, amit a közeljövőben fognak indítani, nagyon soknak nincsen még saját tokenje, a Peace Networkön pedig le tudod kötni a kriptódat, ami kamatozik, és közben pedig jó eséllyel tudsz vadászni azokra az airdropokra, ami a Peace ökoszisztémán belül fog indulni. A másik projekt, amiről már volt múlt héten videó, ez az Ironfish, ők egy privacy coin, ebben a szektorban, vagy ebben a kategóriában szerintem az egyik legjobb, vagy talán a legjobb. Nagyon jó a tokenomics, tokeneknek a nagy részét azt a rendszer üzemeltetésére és a hálózat üzemeltetőinek a jutalmazására fogják fordítani, ami már csak azért is érdekes, mert ez egy proof of work, tehát pont ugyanúgy működik, vagy inkább azt mondanám, hasonlóan működik, mint a Bitcoin. Itt szervereket kell futtatni, és kvázi bányászni kell a tokeneket, hogy működhessen a hálózat. Itt van azért ebben egy olyan rizikó, hogy a szabályozók majd, meg a törvényhozók hogyan állnak majd ezekhez a privacy coinokhoz, mert ez a transzparenciát azért csökkenti. Nyilván, hogyha te kriptózol, és így hiszel ebben az egész működésben, meg a, mondjuk a bitcoinnak így a szellemiségével egyetértesz, akkor ez egy tök jó dolog. A törvényhozó szempontjából nem annyira, mert hogy kevésbé transzparens lesz majd így, hogy kinek mennyi pénze van, meg milyen pénzmozgások történnek, szóval ebben van azért egy ilyen kockázat. Ettől függetlenül, hogyha a privacy meg privacy coinok között keresel, akkor szerintem az Ironfish az egy tök jó projekt, és most a pullback miatt elég jó beszállási árfolyamok vannak. Ezeken kívül még van három projekt, illetve ezekből az egyik az Ethereum, erről most külön nem fogok beszélni. Még kettő olyan van, ami újdonság lehet. Az első az Altlayer, amiről cikk és videó is készült már. Ebben a nagy durranás szerintem az, hogy moduláris blockchain-nál foglalkozik, és maga a risk-taking technológia is bele van kódolva, vagy legalábbis része így az Altlayernek, és mind a két narratíva nagyon forró topik jelenleg, ezért ez érdekes lehet, plusz a Binance launchpooljában is szerepelt a projekt, és nem sokára a Binance-en is listázni fogják, szóval ez egy elég érdekes projekt, amiben egyébként nagy potenciált látok. Az utolsó az pedig az Injective, erről nagyon sokat dumáltam már, itt most annyi a csavar, hogy az Injective ökoszisztémán belül az egyik nagyobb projekt, vagy az egyik ilyen ismertebb projekt, a Hydro fogja elindítani a mainnetjét, tehát az éles hálózatát február 1-én, január 31-én, vagy február 1-én. Ugye attól függ, hogy a bolygónak a melyik pontján vagy. Szóval elindítják az éles hálózatot, és ennek örömére lehet majd lekötni Injective tokeneket a protokollban, amiért cserébe valamilyen H-Injective tokeneket kapunk majd, amivel még nyilván nem is tudjuk, hogy mit lehet csinálni, de ez már ez megint ez a risk-taking narratíva, amit az előbb is említettem, és a Hydrónak az első airdropja, illetve az első airdropnak a snapshotja az megvolt január 4-én, aki akkor Injective-et stékelt a Cosmos Hub-on keresztül, erről is van egy cikk, ez majd benne lesz a leírásban, aki akkor stékelt, vagy tavaly óta stékelt, az abból az airdropból már fog kapni, ebből az újból pedig azok fognak kapni, akik majd a Hydrónak a felületén stékelnek. Ez azért érdekes, mert hogy az Injective tök nagyot esett az elmúlt pár napban, és szerintem ez egy jó szint arra, hogy betankoljunk ebből a tokenből, amit majd le tudunk kötni február 1-én. Nagyjából ennyi, ez megint jó hosszú lett, úgyhogy legközelebb fele ennyi dolgot fogok felírni, és megpróbálom majd összekompresszálni az egészet. Viszont az egyik legfontosabb dolgot, azt még ide berakhatjuk a végére. Ezek azok a kriptós mémek, amit nem mertem elküldeni senkinek, úgyhogy inkább berakjuk egy videóba, amit majd több ezeren néznek. Köszi, hogy megnézted, találkozunk a következőben.